Sziasztok! Week 10-et lezártuk. Ezen a ponton nagyon sok ligában eldőltek már az események. Nagyon sok csapat van, aki még playoff run-ba van, nagyon sok csapat van, aki már bejutott a playoffba, és sajnos nagyon sokan vannak, akik már akár kiestek. Lássuk, mi vár ránk a következő héten. Sziasztok! Week 10. Talán itt már nagyon sokan átléptünk a Rubikonon, és hát ezt a nagyon fontos hetet és hét eseményeit Zsolttal fogom beszélni. Szia, Zsolt!
Hello, sziasztok!
És itt van velünk Gergő is. Szia, Gergő!
Sziasztok!
Üdv újra köztünk, Zsolt! Úgy hallottam, hogy beteg voltál.
Ja, igen, egy kicsit megcsípette, nem a korona, hál' Istennek, de igen, egy kis arcüreggyulladásra belenéztem egy foci mérkőzés után, úgyhogy kellett egy kis idő, még így kipihentem magam, de most már hál' Istennek amúgy így egész rendben vagyok, úgyhogy...
Na, a lábadozás idejét sikerült rászenni a fantasy csapataidra, remélem. Hogy telt a hétvégéd?
Ugye bármilyen meglepő, de brutál jó, tehát nem vesztettem meg csapot, úgyhogy igazából nem panaszkodhatok. Azt nem mondom, hogy nem lehetett volna jobban belőni a csapataim, mert ugye voltak itt a padon, hagytam, és azért azt megbántam, de hál' Istennek ez sehol nem került egyetlen egy meccsába se, úgyhogy ne legyen elégedetlen az ember, a dupla V számít a végén úgyis csak.
Így van. Gergő?
Hát nagyon meglepő, de csak csatlakozni tudom Zsolthoz. 4-ből 4, úgyhogy fantasztikus hétvégén volt.
Ez igen. Jól van, srácok, hát az enyémet azt nem minősítem, nekem kevésbé volt sikeres, bye-week-ek és sérülések nagyon megtépáztak most ezen a week 10-en, viszont most meg kell kérdezzelek titeket is. Van olyan ligátok, ami már mondjuk úgy eldőlt? Zsolt?
Nekem nagyon durva, de nincs. Tehát most mondhatjuk úgy, hogy ez az időszakom, vagyis ez az idényem, ez kicsit ilyen nyögvenyelős, mert sokszor volt az, hogy ilyenkor már, hál' Istennek már tudtam, hogy azért playoff az nagyon nagy, nagyon meglepetés kell, hogy ne kerüljek be, de most az összes liga annyira kétes még, meg annyira össze van tömörödve a mezőny, és annyira még felfele is lehet menni, meg lefele is esni, tehát még nálunk borzasztó sok a kérdés, ez az utolsó heteken fog eldőlni, úgyhogy.
Izgalmasnak hangzik. Gergő?
Én egy ligában nagyon jól állok, azt most már egy-két hete vezettem is, lehet kicsit több is, ezzel együtt nincsen meg még a rájátszás, és ami tök érdekes, hogy a többiben viszont 50%-kal, tehát 5-5 a mérleg, és mindegyik ligában még dőlhet ide, el is dőlhet ebbe az irányba, abba az irányba, tehát még mindegyikben van lehetőségem bejutni, valamiben közelebb állok a kieséshez, úgyhogy izgalmas lesz a vége nagyon.
Én azt mondom, hogy három ligát említek meg, kettőben pozitív mérleggel állok, tehát bőven playoff hely környékén vagyok, viszont van egy liga, ahol hát mondjuk úgy, hogy már úgy elengedem, mert hát ott már a playoff is már kvázi matematikai esélyek szintjén vagyunk, és nem jók a kilátásaim, nagyon, nagyon kellemetlenül érint, és persze, hogy abban a ligában, aminek ownere vagyok, ahol nagyon szeretnék jól teljesíteni, persze ott nem sikerül. Amúgy a draftom is ott nagyon upside-ra mentem, és ez most nem fizetődött, kifogalmazzunk így, és hogy őszinte legyek, ott a leggonoszabbak az emberek körülöttem, mert az üzenőfalon már nagyon-nagyon kapom, nagyon csúnyán, természetesen, de hát ez ezzel jár, srácok, ezt mindenki tudja, hogy ugye ez a sarca ennek az egész játéknak. Tehát ott el kellett engednem, viszont az egy Keepers Liga. Tehát ott igyekszem teljesíteni még ettől függetlenül, viszont már azzal szemmel nézve majd, hogy kik azok a játékosok, akiket majd meg fogok tartani ugye következő évre. Keepers ligákkal kapcsolatban majd az év végén úgyis részletesen fogunk beszélni, hiszen ott az nagyon sok ember számára fontos lehet. Oké, és akkor Gergő, Zsolt, hogyha felkészültetek, akkor most egy új szegmenssel fogunk szolgálni, amiben át fogunk nézni az előző hétről olyan teljesítményeket, amire felemeltük a szemöldökünket, vagy ráncoltuk a homlokunkat. Miért fontos ez? Mert ezek a teljesítmények azok, amiket vagy elhiszünk, vagy sem. Tehát itt most az a kérdés, hogy megtartjuk, vagy kidobjuk. Ezt úgy értelmezzük, hogy az adott fantasy teljesítmény reményében bust, legyen az bust, legyen az boom, értékeljük a játékost, és úgy gondoljuk, hogy ez az a teljesítmény, amiről valójában képes, vagy ez valójában csak egy egyszeri, kicsúszott alkalom volt. Legyen az pozitív vagy negatív irányba, természetesen. És az első olyan játékost, ezt most én hozom nektek, ez pedig Brandon Cooks, a Houston Texans elkapója. Egyrésztről az a Houston Texans Cleveland Brown mérkőzés, az olyan volt, mintha 2,5 órát kell ülni a váróterembe egy gyökérkezelésre. Tehát ezt kb. Ezt tudnám hasonlítani. Keserves mérkőzés volt, borzasztó körülmények voltak, és látszott, hogy küzd... Tehát fájt mind a kettő csapatnak azon a pályán lenni. Biztos felázott nagyon, nem volt jó a vízelvezetés, nehéz volt minden körülmény, fújó szél, hideg levegő, húsba vájó körülmények. Ettől függetlenül nem vártam ennyire alacsony pontszámú mérkőzést. Hát azt gondolom, senkit sem lep meg. A Houston Texans egy 7-10-es vereségbe szaladt bele, amin Brandon Cooks összesen 39 yardot szerzett, és 9-ből 6 elkapása volt, 6,9 yardra. Volt, 6,9 fantasy pontra volt ez elég, a half PPR-ban. Hát, mi a gondom ezzel a teljesítménnyel összességében? Nem csodálom az, hogy Brandon Cooksnak nem a hosszú TD-k sültek, nem az a jellemző tőle, ugye inkább a yard after catch után szokott sokszor aktívabb lenni, még akár ugye slot környékén is felszokott állni, hogyha úgy van, ugye nem az 50-50 labdákról híres, szereti enni a yardokat, és inkább az endzone-ban nem az elkapásoknál, hanem már befutja mondjuk az elkapását, úgy szokott általában pontokat szerezni. És a szomorú, mert a bye week után a Jacksonville ellen a touchdown szerzett, a bye week előtti 3 meccsen szintén hozott 2 touchdown-t, és stabilan egy olyan 9,5, 16,8 pontot hozott az elmúlt 4 mérkőzésén. És most ugye 6,9 pontot adott. Én úgy gondolom, hogy ez a Brandon Cooks teljesítmény az elsősorban rossz időjárási körülményeknek volt hála, valamint annak a tényleg szerintem jó Cleveland secondary-nek, akik így szintén ugye bye week után összeszedték magukat, egészségesek, pályára tudtak lépni, és hát nem egy pontgazdag meccs volt, tehát 10-7, most fogalmazunk úgy, hogy a touchdown upside-ot elmosta az eső, de összességében úgy gondolom, hogy Brandon Cooks-ot továbbra is lehet számítani, nem kell úgy gondolom, hogy hitehagyottan hozzáállni Brandon Cooks szerepéhez a csapatunkban. Úgy gondolom, hogy továbbra is egy VR2 flex szerep, az továbbra is Brandon Cooksnál teljesen megfelelő. Én úgy gondolom, hogy ez csak egy kicsúszott eredmény volt, nem kell izgulni emiatt, szóval az, hogy mondjuk Brandon Cooks most ki kéne dobni, waiverre tenni, átrédelni, én ezt most nem hiszem el, én ezt az állítást most kidobom, hogyha a többiek is egyetértenek. Mit gondoltok, srácok, Brandon Cooksról?
Én egyetértek azzal, amit mondtál, teljes mértékben, én bízom Brandon Cooksban a jövőben is. Itt a legfontosabb szerintem az az, hogy mióta elment Bill O'Brien, azóta jöttek ezek a jó számok, amiket te is emlegettél, half PPR-ban mondtad ugye a pontokat, hogyha csak az adatokat nézzük, akkor 3 TD, rengeteg yard, 60 yard alatt nem kapott el az elmúlt 4 meccsén, most kicsúszott egy 39-es, elmondtad, hogy ezen a meccsen milyen körülmények voltak, ráadásul a legelején volt még egy kis delay is, tehát később kezdték a villámlás miatt, és egyetértek, ez az egész meccs mehet úgy a kukába, ahogy volt. Szerintem igazából nem sok olyan játékos van, akinek a teljesítményét komolyan monitorozva szabad elhinni. Köztük van Brandon Cooks is, úgyhogy én teljes mértékben egyet értek veled. Én ezt a teljesítményt nem hiszem el, tehát a mi kifejezésünkkel élve én ezt a kukába dobom, és jövő héten újra jó teljesítményt várok tőle.
Zsolt, te mit gondolsz Cooksról?
Én Brandon Cooksról 2019-es szezonban levettem a kezem. Mármint úgy, hogy igazából kerülöm, ahogy csak lehet. Ha waiverem van, akkor miért nem, mert ajándék, de én már draft picket nem áldozok rá. Igazából megmondom őszintén, hogy pont jó ez a topik, amiről most beszélünk, mert nekem ez a teljesítmény volt az Cookstól, amire nem kaptam fel a fejem. 3,9 pont. Igen, ez Brandon Cooks. A tavalyi Brandon Cooks. És nekem pedig ő pont olyan, hogy mikor volt a 160 yardos meccse a Jags ellen, akkor volt még ilyen 83 yardos touchdown, szintén a Jacks ellen, nekem azok voltak azok, amire felemeltem a fejem, hogy Brandon Cooks, ennyi 22, meg 15 pontok, úgyhogy én ennek az egész dolognak kicsit a másik pólusán vagyok, én Cooksról ezt hiszem el, uh-huh. És valamiért én nem tudok ezzel a Cooks vonallal menni. Én ha Houstonról van szó, és Deshaun Watsonról, akkor én inkább a Fuller vonaton vagyok, azon mozgok, és...
Jó, következő embert prezentálod nekünk, Gergő?
Természetes. Én Salvon Ahmedet hoztam, még tanulni kell a nevét, aztán meglátjuk, hogy megéri-e tanulni a nevét. Ő ugye a Miami Dolphinsnak a futója, és őszinte leszek veletek, múlt héten, ugye, vagyis pontosabban két héttel ezelőtt, amikor a 9. héten ő felkerült a pályára, akkor ugye volt 7 darab futása, 38 yardért, és így átsiklottam a játékosnak a neve fölött, hogy igen, a Miami próbálkozik, mert próbálkoznia kell, ugye, nincsen első számú futójuk, megsérült, úgyhogy próbálkoznak, itt egy újabb ember, aki egyébként egészen jól teljesített. Na most erre rá, a 10. héten 21-szer futtatták vele a labdát, 85 yardot futott egy TD-t, és volt egy darab elkapása 5 yardért, ez half PPR-ban 15,5 pont, standardben 15 pont, úgyhogy az egyszerűség kedvéért most én 15 pontra kerekítek, jó, számoljatok majd ti is azzal. Szerintem ez egy teljesen jó első számú futónak is, ez egy jó pontszám. Tehát RB1-be is nyugodtan be lehet rakni a kérdés, itt az ugye, hogy ezt elhisszük-e neki, hogy hosszú távon ő ezt tudja teljesíteni, hogy valójában ő lesz-e az első számú futó. Van erre jelzés. Jordan Howardot olyan gyorsan elküldték azután a teljesítmény után, hogy lába nem érte a földet. Viszont az is igaz, hogy ugye Gaskin járon van, és a 12. hét az, ahol először már esetleg vissza is térhetne. Nem tudjuk, hogy vissza fog-e térni, erről még nincsenek meg a biztos hírek, ezt majd a 12. héten megtudjuk, úgyhogy szerintem egy vízválasztó lesz ez a 11. hét Ahmed szempontjából, hogy ő vajon ezt a teljesítményt, ezt tudja-e tartani, vajon tényleg tömik-e ennyire labdával, és ő élni tud-e ezzel a lehetőséggel. Én úgy gondolom, hogy a következő héten a Denver ellen jó pontokat fog hozni, jól is fog teljesíteni, mégpedig azért gondolom ezt, mert a Miami-nak a felfogása az most az, hogy kell egy nagyon jó védelem, futtassuk a labdát, és ne legyen turnoverünk. Ez egy nagyon egyszerű tematika, és erre építik fel az egész csapatot. Illetve van egy jó special teamjük is, és van egy Tua-juk, de igazából Tua csak egy sztori, ami nekem személy szerint nagyon tetszik, és megtestesíti a no turnover hozzáállást, mert nagyon ügyes, nagyon ott van fejben, újoncként is. Úgyhogy én elhiszem hosszú távon, hogy Ahmed egy használható játékos lesz, itt az igazi törés esetleg az ő teljesítményéből, az ő teljesítményében az lehet, amikor visszatér Gaskin. Na most kérdés az, hogy running back by committee lesz belőlük, vagy valamelyik felül tud kerekedni a másikon. Még egyszer, én úgy gondolom, hogy egy-két hétig biztosan jól fog teljesíteni Ahmed, úgyhogy kíváncsi vagyok arra, hogy ti mit gondoltok erről. Én elhiszem, én megettem ezt a teljesítményt.
Zsolt?
Azért visszás, mert már nem csak, hogy ugye Gaskin fog visszatérni, hanem Breida is a héten. Márpedig ez viszont már biztos, hogy meg fog látszani szerintem Ahmednek a számain. Ugye tudjuk, hogy Breida nem egy ügyetlen running back, és amúgy ez nagyon meglepő, vagyis hát ne, most már igazából nem annyira meglepő, de ugye Ahmed is, és abszolút megyek ezzel a véleménnyel, amit Gergő mond, hogy ő lehet jó, viszont nem vagyok benne biztos, hogy egyből, vagy hát igazából úgy mondom, hogy nem vagyok benne biztos, hogy szívfájdalom nélkül be tudnám tenni most a kezdőbe. Hogyha ha Breda nem jött volna vissza, és még nem tudná vállalni a játékot, akkor azt hiszem, hogy Laird lenne még ott Ahmed mögött, aki nagyon minimális szerepet kapott ezen az előző heti mérkőzésen, akkor teljes mellszélességgel ott lennék ezen az Ahmed vonalon én is. Így viszont, hogy Breda visszajött, így kicsit én szkeptikus vagyok.
Jó, ez gondolatébresztő volt számomra, és kettő dolog. Zsolt, gratulálok, egész mélyen vagy a Dolphinsnak a running back depth chartjában. Bravo, minden tiszteletem. A másik része pedig, amikor Gergő elkezdte sorolni, hogy milyen struktúra alapján játszik a Dolphins, akkor szerintem a vércukrom így a bokám alá leesett, mert na ez kell nekünk egy Patriots 2.0, mert kb. Azt írtad le. Tehát legyen egy jó goal line running back, egy jó special team, egy megbízható irányító, stb. Ettől függetlenül...
A csoport megfelelt.
Igen. Szóval bravo. Mm. Ettől függetlenül én sem fogom megenni. Ezt én sem tartom meg, mert pont ami Zsolt mondott, jönnek vissza IR-ról a running back-ek, és tudod, milyen esetben tudnám ezt elfogadni, Gergő? Ha pass catching running back lenne, mert arra viszont lenne szükség. Breda nem az. Hát ugye Jordan Howard nem volt az, azt ugyanúgy tudjuk. Gaskin limitáltan. És ugye aki még ott van, Laird, szintén képes lenne rá, de ő sem az a klasszikus. Hogyha tényleg be tudna tölteni azt a szerepet, akkor azt mondom, hogy rendben van. Akkor tényleg azt mondom, hogy ez egy breakout performance, és ez most még engem sem győz meg. Nem vagyok benne biztos, hogy Salvon Ahmed hosszú távon egy fantasy csapaton érdemes lenne. Egyetlen dolgot viszont azért adok persze, mivel hogy azért running back-et hoztál, hát azért már nagyon kevés használható van. így azért sok sérült volt, és átláthatatlan running back by committee-k vannak, és hogyha még mondjuk nem jön le IR-ról Gaskin és Breda, akkor ugyanúgy mehet persze Ahmed, de nem eszem meg, hogy ez egy olyan teljesítmény, ami szerintem a valós képességeit mutatná Ahmednek. Zsolt, te hoztál nekünk valakit?
Igen, hoztam. Én Ronald Jones-t teljesítményét nevezem meg. Tehát már így is kezdem, hogy igazából én azon a vonaton vagyok, meg azon a vonalon, aki most ezt valahogy nem tudja ezt a múlt heti teljesítményét megenni. Nekem ez kicsit ilyen kiszaladt dolog volt ugye a Carolina ellen, ráadásul úgy, hogy tudjuk, hogy a Carolina futásvédelme szörnyű. Ez a 192 yard, egy touchdown, és ez a 23 carry, ez szerintem fenntarthatatlan, és én nem is tartom olyan annyira minőségi running back-nek, hogy ő vele ezt kéne tenni. Ez most egy tényleg egy brutál jól kijött mérkőzése volt, de én attól mindenki tudok, hogy elhiggyék, hogy Ronald Jones ilyen 15 pluszos, mondjuk standard ligában 15 pluszos running back lesz. Ugye két kiszaladt mérkőzése van idén, az egyik a Green Bay ellen volt, szintén 23 carry-vel, ott ugye két touchdown-ja volt, tudjuk, hogy bár a Green Bay futás elleni védelme ugye egyre jobb, ám tudjuk, hogy ők még annak ellenére, sőt ott szerintem még konkrétan liga utolsók voltak, a Carolina szintén ott van, úgyhogy én megint kicsit ilyen pessimistába vagyok, és én a Ronald Jones-t nem veszem meg.
Szerintem ez egy nagyon jó pick. És ezt ne felejtsük el, és még csak ennyit adok hozzá, van még a committee faktor is, mert azért ott van. Tehát ott van egy Shady, Vaughn, Fournette is, tehát bármikor egyszerűen elhalászhatják mondjuk a TD-t előle. Tehát az viszont tényleg látszik, hogy Ronald Jones mondjuk úgy, hogy a legjobban használt running back-je a Tampának, ezt adom, de ez egy abszolút kicsúszott eredménynek látszik most még ezen a ponton. Ez egy jó meglátás, Zsolt, én ezt adom. Gergő?
Egyetértek én is egyet kell, hogy értsek. Ez a teljesítmény, ez egyértelműen nem fenntartható. Ugye volt egy, hát most meg nem mondom fejből hirtelen, 90-valahány yardos futott TD-je. Azért minden meccsen nem teljesít ilyet az ember, legyen ez akármilyen jó futó, ő sem fog ilyet csinálni. És szerintem ő most az első számú futója a Tampa Bay-nek, de például a második heti teljesítményben is látszik, hogy azért ők szeretnek az angol kifejezésben hot handle vagy hot handle, tehát amelyik futónak jól megy, az tömik labdával Tampa Bay-ben.
Így.
És most ezen a meccsen Ronald Jonesnak nagyon jól ment, ez nem kétség, tehát lehet élete legjobb meccsit játszotta, fantasztikusan futott, tömték is a labdával. Amikor majd nem lesz annyira jó meccse, és az első 10 futásából hoz egy 2,9-es yard átlagot, fölnetnek odaadják háromszor a labdát, és ő meghoz abból a háromból mondjuk 28-30 yardot, akkor azon a meccsen meg fölnettet fogják etetni. Szóval teljesen egyetértek ezzel. Nem lehet egy top 3-as, top 5-ös futóként gondolni Ronald Jonesra.
Rendben, srácok, akkor ezután most térjünk át a waiver pickekre, jó? Mert azért még maradtak a waiveren érdekes játékosok. Gergő?
Jó, én Willis Sneedet hoztam. 1,1%-ban van rosteren az NFL ligákban, úgyhogy elérhető. Ezt kijelenthetjük nyugodtan. A bye week óta az elmúlt 3 meccsen hozott 207 yardot és 2 TD-t. Jól hangzik, de a 2 TD-t azért az utolsó meccsén hozta, emiatt is figyeltem fel rá természetesen. Egyre inkább úgy tűnik, hogy Hollywood Brown helyett őt preferálja Lamar Jackson, és ez nagyon fontos lehet. Folyamatosan azért küzdünk valahol, hogy a Baltimore-nál megtaláljuk azt az elkapót, aki az első számú elkapó, aki a legtöbb labdát kapja, hogy ne egy tight end legyen, ne egy futóban kelljen gondolkodnunk, hanem végre legyen egy elkapó, aki használható. Most úgy tűnik, hogy Willis Sneed a slotból indulva sokkal jobb számokat termel, mint Hollywood Brown szélről, úgyhogy szerintem egy próbát megér, érdemes még egy-két hétig monitorozni, hogy mit csinál, mert hogyha a jövő héten is robbant, már biztos nem tudjátok felvenni.
Zsolt?
Az én pickem pedig nem más, mint Josh Reynolds a Los Angeles Rams-nek a wide receiver-e. Ugye a Seahawks ellen nagyon szép kis mérkőzése volt, 10-szer targetelte Goff, 8 darab elkapása volt, 7,7%-on van rosteren, úgyhogy őt is meg tudjátok még csípni, és hogyha megnézitek itt a game logját, ugye az első 10 hétről, akkor folyamatosan nő a target száma, nagyon szépen, és itt a legutóbbi 2, sőt, legutóbbi 3 mérkőzésen már 8-9 és 10 darab targetje volt, úgyhogy Goff egyre jobban számít rá szerintem, és ez a fantasy pontjaiban is meg fog mutatkozni. Nyilván PPR és half PPR ligákban még jobban ugye a sok elkapás miatt, de standardban is lehet rá számítani az elkapott yardok miatt, meg ugye most már egyre jobban érik neki, hogy meglegyen az a harmadik touchdown is.
Jó, most srácok, én 2 embert hoztam. Az egyik a szintén a Seahawks-ra, kezdem vele, csak így, hogy Zsoltból átfűzem ezt a gondolatot. Az Carlos Hyde jön le IR-ról, és nem vagy benne biztos, hogy Carson feltétlenül vissza fog tudni térni, ami nagyon szomorú, mert ez nagyon sok fantasy ownernek jelent problémát, és Carlos Hyde szerintem azonnal vissza is fog térni ebbe a csapatba, mint első számú running back, és ott csücsül véve 8,2%, lehet rárepülni. Ha pedig a hétvégén játszik, akkor szerintem enni fog. Méghozzá nem is keveset. És hoztam még egy a Jacksből, Keelan Colt, 17%. Szerintem ez ott működik. Elsősorban DJ Chark-ra figyelnek, sokkal jobb lehetősége van Colnak, picit hátrébből indulva, és a special team-en persze most befutott egy hatalmas nagy TD-t, az nagyon sokat adott a pontjaihoz, azonban targetelik. Szóval mindenképp érdemes követni őt, egy érdekes pick-up lehet hosszú távon. Jó. Akkor haladunk is tovább a következő témánkra. Ez pedig ugye szokásos, most már week 11-re átevezve. Beszélgetünk egy picit egy-egy játékosról boom, sleeper és bust kontextusban. Mindenki hozott rá egy-egy példát, remélem, hogy parázs viták is kerekednek ebből, és hát kezdjük szépen azokkal, akikre szerintem a legtöbben kíváncsiak, kezdjük a boom játékosokkal, és hallgatjuk Gergő boom játékosát.
Nekem az e-heti boomom az egy tight end, méghozzá Hayden Hurst. A New Orleans ellen fog játszani, akik a hatodik legtöbb pontot engednek a tight endeknek, ez már nagyon jól hangzik. A bye week előtti 4 meccsi nem hozott 50 yard alatt, ami szerintem azért egy egészen stabil teljesítmény az idei tight end felhozatalban. Én ezen a héten minimum 10-12 fantasy pontra számítok Hayden Hurst-től, és igen, arra számítok, hogy lesz TD-je is. Az Atlanta offense nagyon robbanékony, egész évben jól működik ez az offense. Matt Ryan teljesen jól használja a célpontjait, és nem tudom, hogy hogy csinálja, de mindenkinek jut target. Hayden Hurstnek is jut target, és ezen a héten is jutni fog neki target, úgyhogy én nagyon bízom benne ebben a hétben. Ezen a héten én komolyan mondom nektek, hogy ez a 10-12 pont, ez amit várok, ez szerintem csak az alja az eheti teljesítménynek, úgyhogy én nagyon sokat várok tőle.
Jó, és hát mit gondolsz erről a pikről?
Nekem tetszik a Hayden Hurst, ugye többször említettük már, ugye, hogy azért jó nevekből áll az Atlanta offense, és bár ugye visszatér Ridley, ennek ellenére szerintem ez Hurstnek csak kedvezőbb lehet, ugye, mert még kevesebb figyelem hárulhat rá. Ugye Julio is kivesz mindig egy, de legtöbb esetben két embert, úgyhogy én is úgy látom, hogy Hurst robbanthat, és a New Orleans ellen nagyon-nagyon jó kijöhet neki a lépés.
Én az, hogy touchdown upside-ot annyira most nem érzek, pedig a New Orleans ellen lehet érezni, viszont való igaz, és amit mondtál, Gergő, azt teljesen aláírom ebben a kontextusban, azért az elmúlt időszakban, az elmúlt 3 meccsen 7-7-8 target volt, és ebből elkapott 6-5-7-et, tehát parádésan jó a catch rate-je, és egy tight endhez mondjuk PPR, half PPR-ban már ezek bőven elég, ezek a számok arra, hogy az embertől kapjon mondjuk egy 7-8 pontot, és hogyha még egy touchdown ugye becsúszik, akkor pedig már tényleg akár egy tight end Kelsey után már meg is csíptünk egy tight end 2-t. Tehát azt mondom, hogy ilyen körülmények miatt ez egy nagyon biztonságos pick a tight end pozícióba, tehát ezzel alá tudom írni, és tényleg azt mondom, hogy így el tudom fogadni az érvedet. Nekem az a bajom az Atlantában csak, hogy hát hirtelen elkezdtek már 4 wide receiver-t használnak körülbelül aktívan egy rotációban, ugye Zsolt, és hát rengeteg szájat kell etetni megint. Ha lecsúszik neki ez a TD, akkor tényleg egy nagyon jó tight ended van a hétvégén. Nem vagyok optimista a touchdown-ját illetően, de ha megvan ez a volumen, akkor azt mondom, hogy jöhet Hayden Hurst. 60 yard mondjuk, 6 elkapás, rendben. Részemről ez így elfogadható. Oké. Okay. Zsolt, te kit hoztál nekünk?
Az én 11. heti bumbázom, ha milyen jó kis szóvit, az nem más, mint Christian Kirk, az Arizona wide receiver-e. Ugye most mindenki DeAndre Hopkinsról beszél, és az ő teljesítményéről, ami teljesen jogos, mivel ugye a Buffalo az hát nagyjából el is homályosította Kirköt, ugye mindössze 6 targetje volt Murray-től, és abból is 4 elkapása volt, 27 yarddal, tehát igazából nem jött ki neki annyira a lépés, amennyire szerette volna. Ám most csütörtök este a liga legrosszabb passzállami védekezésével fog összetalálkozni, ami ugye a Seattle Seahawks, akik igazából hát nem szoktak fukarkodni azzal, hogy a wide receivereknek minél több pontot adjanak, és én most is erre számítok, hogy pont zuhadag lesz, amiből most ugye Kirk jól kijöhet, annak ellenére, hogy Buffalo-ba kicsit besült, de előtte ugye borzasztó komoly számai voltak, ugye a Dallas ellen is már ez a standard ligás 20 pontot hozta 2 touchdown-nal, utána a 7. héten a Seattle ellen is, pont a Seattle ellen ugye 2 touchdown, 5 elkapás, bár ott csak 37 yard volt, de hát ez a 2 touchdown az nagyon szépen hozta azokat a pontokat, amire a tulajdonosai vágytak. Úgyhogy én azt érzem, hogy most is jó lehet Seattle-ben, és egy ilyen 12-15 pontot azt nagyon-nagyon várnék tőle, és mondom, nem lepődnék meg azon se, hogyha ez még több lenne. Úgyhogy hagyományosan nem szeretek csütörtöki komolyabb pozícióba játékost kezdetni, azonban most egyszerűen ezt meg kell, hogy lépjen, mert valahogy érzem a cheat Kirk körül.
Na, mondd csak, Gergő, mondd csak.
Szóval nekem tetszik. A pick, én már erre a hétre is sokat vártam Kirktől, ugye azért itt elég komoly TD mennyiséget halmozott fel az elmúlt időszakban, ez is mutatja, hogy Murrayvel mennyire jó a páros. Ezzel együtt itt is beszélhetünk arról, hogy sok szájat kell azért etetni, mert Larry Fitzgerald is szerintem már nagyon-nagyon vár azért arra az idei első TD-re. Én úgy gondolom, hogy az a 12 pont, amit mondtál, arra azért mernék fogadni Standard Ligában is, hogy meg lesz nála, és szerintem nem vállalnám túl magam. Úgyhogy én teljes mértékben egyetértek, persze DeAndre Hopkins most mindenkit elhomályosít, de kettő ember is belefér ebbe az offenszbe. Nem fog minden meccsen két TD-t futni Kyler Murray, egyet fog futni általában, nem fog kettőt, úgyhogy mondjuk a második futott TD-t, azt lehet, hogy pont oda passzolja a következő meccsen Kirknek. Simán benne van 12-15 pont, egyet értek.
Ó, több is szerintem. Egyszerűen ugyanaz, amit mondunk mindig Hopkinsnak, kevesebb TD-je van, mint Christian Kirknek, pedig Christian Kirk olyan, mint egy... Mint amikor a szülők elrejtik a karácsonyi ajándékot a gyerek elől, tehát nem is tudtuk, hogy ő van, sőt azt hittük, hogy el is felejtkeztek róla. Szóval az első 4-5 mérkőzésen Christian Kirk, mintha nem lett volna a pályán gyakorlatilag. Nem is játszott jól amúgy, nagyon rossz volt a catch rate-je, nagyon nem működött jól ebben a tényleg abszolút deep threat pozícióban. És szerintem, hogy egy kicsit áthelyezték a rendszerben, ami nagyon jót tett neki, több a target, kicsit rövidebbek is talán, és ez szerintem sokat emelt rajta. És most tényleg úgy gondolom, hogy egy olyan Seahawks ellen játszanak, ahol ugye még megint a védelemből most Griffin esett ki, tehát ők még jobban gyengülnek ahelyett, hogy erősödnének, és bajban van a Seahawks szerintem, gödörbe kerültek összességében. Nem, már az előző mérkőzésen is, ha belegondoltunk, egy Goff és egy Wilson nem tudott dobott TD-t hozni a mérkőzésen. Nem volt dobott TD a meccsen, tehát egyértelmű hullámvölgybe került a Seahawks, és ezt Zsolt, nagyon igazad van, ezt kihasználja az Arizona, és mivel, hogy tényleg nem Hopkins szokta hozni a touchdown-okat, így tényleg Christian Kirkben benne van bőven a TD upside, tehát én teljesen egyet tudok érteni a pikkel. Egyetlen egy dolog van, ami egy kicsit számomra árnyalja, amikor az, hogy valahogy így a semmiből elkezdték a tight-endet használni az Arizona Cardinalsnál. Nem tudom hogyan, de most tényleg úgy elkezdték a Max Williams-et is, és van egy fiatal új tight endjük, a Dan Arnold, akit szintén elkezdtek használni, és elkezdte csipegni a TD-ket is, szóval óvatosan velük szerintem, meg a yardokat, de Christian Kirknek abszolút a 12 pont, az sima. Oké, és én is hoztam egy boom játékost, és nagyon örülök, hogy végre ide rakhatom. Ez Terry McLaurin, és szerintem nem sok embert lepek meg most ezzel. Különösebben nem vagyok lenyűgözve a Washington Redskins játékát, illetve főleg a támadósor. Túl teljes idő, összességében nem tartom egy jó támadósornak, és annyira Alex Smith sem győz meg. Viszont ez a kapcsolat, ami van Alex Smith és Terry McLaurin közt, az annál jobban, ugyanis nagyon-nagyon szépen keresi a pályán a Terry McLaurin Smith, és minden mellett Smith pontosan így dob, és el is tudja kapni Scary Terry ezeket a labdákat. Nagyon jó hír az Unrex számára. Szintén jó hír, hogy a Sims-eket is nagyon szereti a pályán Smith, szóval talán még egy ilyen jó kis sleeper opció is megbújhat nekünk a Washingtonban. Viszont az elmúlt időszakban folyamatosan hozza a stabil 7 elkapását McLaurin, és hosszú, mióta Alex Smith dobál, sokkal hosszabbak a labdák, sokkal stabilabban kapja el őket, eddig se voltak rossz számai a Smith előtti ére előtt Terry McLaurinnak, most meg egyértelműen impresszív számokat hoz. 74-90, 115-95 yard volt az elmúlt 4 meccsen a yardok száma, amit összeszedett, és 2 touchdown. ez teljesen rendben van, és hát a Cincinnati Bengals ellen fognak menni, ami nem egy rossz secondary, de úgy gondolom, hogy verhető secondary, és ugye előtte találkozott a Detroit, New York Giants, Dallas, és ugye megint a New York Giants, csak az elmúlt 4 mérkőzést említve, erős, kemény secondary ellen is jól tud dolgozni. Szerintem a Cincinnati Bengals-el nem lesz gond, és úgy gondolom, hogy stabil opció lesz végig a mérkőzésem. És hogyha valaki elkapott touchdown-t, touchdownra számíthatunk, az úgy gondolom, hogy Terry McLaurin a Washington Redskins részéről, és úgy gondolom, hogy lesz is, és elsősorban azért, mert az elmúlt 3 mérkőzésén a Washington Redskins 25-20-27 pontot hozott, tehát jelentősen megnövekedett a szerzett pontok száma az elmúlt hetekben a Washington részéről. Ez ugyanami optimizmusra ad okot, legalább egy, akár 2 dobott TD is benne van a pakliban a Redskins részéről. Na, mit gondoltok?
Zsolt?
Én nagyon adom ezt a szkeriteris vonalat, és nekem nagyon tetszik erre a hétvégére. Ugye ő elkapás utáni yardokban brutális számokat tud hozni, és ő annak köszönheti ezt a rengeteg yardját, meg ezt a nagyon, nagyon jó statisztikáját is, és láttuk azt is, hogy ugye Big Ben is mit csinált ezzel a Cincinnati secondary-vel. Nem állítom azt, hogy Alex Smith az a kategória, és még csak annyi fegyvere sincs, mint Big Bennek volt. Ennek ellenére McLaurin egy olyan fegyver, aki szerintem bárki ellen hely tud állni, és én is úgy érzem, hogy akár a touchdown upside is bőven benne van, úgyhogy nekem ez nagyon tetszik.
Nekem is tetszik. Magabiztos és jó pick, akárki teszi be a kezdőjébe. Az elmúlt 2 meccsen ugye Smith összepasszolt 325 és 390 Igen. yardot. A legtöbb yardot ebből úgyis McLaurin fogja megenni, és Peti, ahogy mondtad, TD-je, ha lesz valakinek elkapásból, akkor az azért elég gyanús, hogy McLaurin lesz, vagy az egyik közülük. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon jó pick, simán hoz 10-15 pontot, és a fölött is én is egyetértek veled, úgyhogy szerintem ez jó, nincs is hova ragozni, Terry McLaurin mehet a kezdőbe.
Oké, akkor ezek voltak a boom pickjeink, és mielőtt átérünk a bustjainkra, szeretném megkérni a hallgatóinkat, aki még nem iratkozott fel hozzánk, aki még nem követ minket, azt tegye meg, egy kattintás a számotokra, nekünk a világot jelenti, szóval nagyon szépen köszönjük, hogy egy kattintással támogattok minket. És akkor megyünk is tovább a basztjátékosokra. Oké, Zsolt, ki a basztjátékosod a Week 11-re?
Én már említettem őt, és már beszéltünk az adás elején, de nekem Ronald Jones most a basztjátékosom. Itt már megint csak őt tudom említeni, ugye nekem már lassan most ezen a hétvégén olyan lesz Ronald Jones, mint Petinek minden hétvégén Adam Thielen, hogy bármit csinál, akkor az úgyis a bust kategóriába fog kerülni. Nem, viccen kívül amúgy, tehát ugye korábban is azért hoztam, mert egy ilyen kiugró teljesítmény után, ugye ezután a standard ligás 23,8 pont után, ugye minden ónára arra vár, hogy ő majd minimum ezeket a számokat meg fogja közelíteni. Én szerintem erről a hétvégén szó se lesz, ráadásul a liga egyik legjobb futás elleni védelmével fog találkozni, ahol olyan semmit mondó nevek vannak, mint Aaron Donald, úgyhogy ez pedig a Los Angeles Rams, akik szerintem brutálisan be fogják őt sütni, és nem fogja kedvelni ezt a hétvégét, ráadásul őt pedig az ownerei nem fogják kedvelni, úgyhogy én tőle nem várok túl nagy hétvégét, ugye ilyen 10 pont magasságára projektálják a hétvégébe, fontos, ez standard liga csak, és én megmondom őszintén, hogy én még ezt se látom benne, tehát én egy ilyen 4-5 pont környékét várnék tőle, és szerintem egy kicsit be fog sülni, és szerintem az se lenne ördögtől való, hogyha nem kezdetnénk. Bár ugye ez ugye nagyon nehéz döntés, főleg, ahogy már említettem, egy ilyen múlt hét után, de így szumma-szumára nekem mondom Ronald Jones-ra basztom.
Gergő, mit szólsz?
Nekem tetszik, nagyon bátor, de tetszetős pick, és egyértelműen van benne ráció. ezt már ugye kifejtettük korábban is, és én annyit fűznék még hozzá, hogy szerintem ezt a meccset Bradynek kell megnyernie. Mégpedig azért, mert a Los Angeles Rams az NFC-ben a legkevesebb yardot kapó meccsenként, a legkevesebb pontot kapó védelem meccsenként, és a legkevesebb yard per ötek, tehát a legkevesebb yard per támadást is azt hiszem, hogy a Los Angeles Rams védelme hozza. Ronald Jones nem elég jó ahhoz, hogy ezt megoldja, itt egy olyan zsenire van szükség, mint Brady. Úgyhogy ha csak Ronald Jones ilyen kis dumpasszokból, meg neki felírt rútokból, elkapásokból nem hozza a rengeteg yardot, akkor én nem látom azt, hogy ezt a Rams védelmet, ahogy Zsolt is említette, hát ilyen Aaron Donaldokkal van. Egyszerűen csak fémjelezve, senkikkel ez a védelem. Tehát igen, nagyon jó a Rams védelme, egyre jobb, és nem látom azt, hogy Rojo megverni őket, ide nála több kell. Úgyhogy én se várok tőle sok pontot.
Igen, ez nekem az egyik leggyanázatosabb statisztika, ami sajnos megint a Rams defense-et fogja dicsérni, csak 4 touchdown szereztek ellenük a földön. És hát nem tudom, hogy ezt növelni tudja Rojo, főleg úgy, hogy azért Brady meg tudja dobni, hogyha még 5 yardon belül vannak akkor is, maximum akkor bemutatja ő az endzone-ba, képes rá, ezt is tudjuk. Nekem se tetszik annyira most Rojo ezen a hétvégén, és szerintem oda brusztolós, erős futót keresnek, és nem vagyok benne biztos, hogy Rojo lesz most az első számú futójuk. Egyszerűen továbbra sincs meg az a folyamatos, konzisztens teljesítmény, amit elvárnánk egy RB1-től. Rojónak kijöhet egy jó mérkőzés, de nem tudjuk, hogy a Week 10-en 20x pont, nem tudjuk, hogy mennyit fog hozni Week 11, tehát nagyon veszélyes, darásfészebe tud nyúlni az ember, hogyha szerintem belemegy ebbe a Tampa Bay backfieldbe, szóval nem mondom azt, hogy ez annyira kaotikus, mint mondjuk az Indianapolis Colts-é, de azért nem a könnyebbik közé tartozik. És úgy gondolom, hogy a kockázat minimalizálás miatt, igen, én se tartom Rojo-t egy nagyon jó picknek erre a hétvégére. Jó. Gergő, neked ki a basztod?
Az én basztom az DJ Chark, és itt egy kis felhívást is indítványoznék a hallgatóknak. Ha tudjátok, trédeljétek el nagyon gyorsan. Szabaduljatok meg érte, meg tőle legalább valami ellenértéket kaptok. Egyre frusztrálóbb és egyre idegesítőbb ez az ember, legalábbis a teljesítménye természetesen, mint ember nem ismerem, és egyébként pedig egy zseniális és nagyon ügyes játékos, de a Jacksonville nem használja jól. A trade-re visszatérve egy meccsel ezelőtt, tehát a 9. héten hozott Standard Ligában 23,6 pontot, lehet, hogy valaki ráharap, próbáljátok meg. Ami miatt ezt szorgalmazom, az pedig az, hogy a 4. és a 9. hetet leszámítva nagyon gyengen teljesít. Egyszerűen megbízhatatlan, és még nem is beszéltem arról, hogy a 11. héten a Pittsburgh ellen játszik. A Pittsburghnek szintén fantasztikus védelme van. Talán nem a secondary a legerősebb posztjuk, de most már az is nagyon-nagyon erősé vált, illetve az a front seven, hát az verhetetlen liga szinten a legjobb. Úgyhogy semmit nem várok DJ Chark-tól, hogy őszinte legyek veletek. Én nem lepődnék meg, hogyha egy ilyen 3-4, maradjunk abban, hogy 5 pont alatti teljesítményt hozna, és nem ez lenne idén az első tőle. Úgyhogy egyrészt ő a basztom, másrészt mondom, ez egy felhívás és egy figyelemfelhívás, hogy aki még mindig hisz benne, az most már ne higgyen. Tehát annyira megbízhatatlan, évelején olyan emberektől váltunk megbízhatatlan teljesítményre, mint a hosszú célpontok, mint egy Hollywood Brown. DJ Chark-tól pedig egy első számú elkapó target volument vártunk, és teljesítményt is nem kapjuk meg, inkonzisztens, felejtsük el DJ Chark-ot.
Oké, Zsolt, mit szólsz ez?
Megyek vele, tetszik. Én a múlt héten játszottam Chark ellen, mármint olyan értelemben, hogy az ellenfelemnek a fantasy csapatában benne volt, és kicsit még féltem is a matchup előtt, ugye láttam, hogy Green Bay védelem, mondom, igen, Jair Alexander, azt hiszem nem is játszott, és de majd, ha játszott, akkor majd Gergő kijavít. Úgy voltam vele, hogy mondom, nem hiszem, hogy annyira túl jó meccse lenne, de ugye mindig benne van csákba ez, hogy megszalad, és akkor megkapja a labdát, és akkor egy 60 yardos touchdown, ami már annyira nem esne túl jól, de igazából nem nagyon mutatott semmit, és beállt erre a standard langyos vízre, amiről Gergő is beszélt, hogy igazából azon a két kiugró hétvégén kívül az égvilágon semmit nem tudott még oda tenni. Jól indult a szezonja, és igazából többet is vártunk tőle, de nem, én is úgy látom, hogy nincs meg benne, és nem érdemli most már meg azt a bizalmat, amit sok owner belefektet, és igen, ahogy Gergő is mondta, ezzel is teljes mértékben egyetértek, hogy amíg van neki fantasy value-ja, addig próbáljuk meg eladni, és mondom, ez az utolsó két meccsen talán nevezhetjük ezt értéknek, amit csinált, bár mondom, a Green Bay ellen nagyon gyenge volt. Úgyhogy egyetértek Gergővel.
Egyszerűen nem tudom, hogy DJ Charkot miért tartjuk feltétlenül jónak. Úgyhogy az emberek amúgy még draft picket is áldoztak érte, akár ilyen 8-9. Körökben. Tavalyi évben összesen 6 mérkőzésen volt 10 pont felett. És 2 vagy 3 20 pontos mérkőzése volt összvisz, ami nem hangzik rosszul természetesen, de hogyha hozzáadjuk azt, hogy a 19-es évben is mondjuk pont a playoff időszakban 5 pontot alig tudta meghaladni fantasy pontokban, nem válik már annyira kecsegtetővé DJ Chark. És igen, pont az a baj, hogy a nagy számok törvénye, nem tudjuk miért jó, ugye ez a 2-3 torzító hatása a bíró szám, ez nagyon felhúzza az agregát teljes számát az év vonatkozásában, és azt látjuk, hogy a rankingeken DJ Chark előkelő helyen foglalt helyet, de nem volt valós. Egyszerűen az a diagram az nem mutat szépen, úgy néz ki, mint egy szívritmus zavaros EKG-ja, tehát nem szép. És most tényleg azt mondom, hogy ugyanazt csinálja velünk DJ Chark, mint tavaly. Valamiért az emberek mindig ragaszkodnak hozzá, és persze nagyon egyszerű majd Gergő, én is majd szépen ki foglak emelni ilyenkor, amikor DJ Chark pont beszakadt egy jó 40 pontos hétvégével, amikor pont mindenki a padon hagyja amúgy, mert hát már megunja, hogy bezzeg azt tanácsoltad, hogy eltrédeljük, aztán majd a következő héten úgyis hoz 2 pontot, mert ez a DJ Chark postulátum, ez a világrendje, ez a természet törvénye manapság. Szóval egyetértek azzal, hogy talán érdemes eltrédelni, hogyha tudunk érte értéket kapni. Nincs is már több. Tehát nem egészen látom az értéket mögötte. Viszont Most nem annyira jó ez a Pittsburgh secondary. Én most a Mastot egy picit cáfolom. Van szerintem egy pici upside DJ Chark-ba. És most a Mastot én egy kicsit erősnek tartom. Egyrészt a Jacksonville Jaguars nem rest dobálni nagyon messze, akár tight coverage-ba a labdát jelenleg, így a második számú irányítójukkal, aki nem tudom, az is lehet, hogy első hamarosan. És a Pittsburgh secondary tényleg most úgy annyira nem erős, mint ahogy megszoktuk. Ez a Dallas ellen is meginogott egy picit a csapat, a Bengalsnek is azért engedett yardokat, persze még tovább is jók a számai, félre ne értsetek, de azért ez a Pittsburgh védelem azért tud engedni pontokat. Egyetlen egy 10 pont alatti mérkőzésük volt, és összesen 2 darab olyan mérkőzésük, amikor 15 pont alatt tudták tartani az ellenfelet. Szóval azért vannak ott pontok. Én most ezt nem fogadom el feltétlenül Bustnak, és Jacksonville, és bocsánat, Pittsburgh at Jacksonville mérkőzésre beszélünk, a hazai pálya is ott van. Én most a Bustot cáfolom, de trédeljétek el Csárkot, a Gergőnek szerintem igaza van. Jó, nekem pedig a vásztom az Melvin Gordon. Miért Melvin Gordon? Hát ugye Melvin Gordonnak volt egy érdekes kihagyása az elmúlt időszakban, nem egészen tudni, hogy mik történtek körülötte pontosan, de tudjuk, hogy voltak ott eljárások ellene, stb., tehát komplex a helyzet, ami Melvin Gordont körbeveszi. Meg hát ugye Denver Broncosnak a running back-je, ami szintén azért árnyalja a dolgot. Ami alapján egy kicsit most aggályaim vannak Melvin Gordon, mi az, hogy a Miami ellen játszik. És ez a Miami, ez egy jó és okos védelem, és nem is szórja a pontokat a running back-ekhez. Nem mondom azt, hogy elit, de egy közepes szinten tudják tartani a running back-eket. Ez szerintem bőven elég a jelenlegi kontextusban, és az elmúlt időszakban még lejjebb tudták ezt szorítani. Szóval egy fejlődő defense-ről beszélünk, és szerintem nem lesz egyszerű dolga Melvin Gordonnak. És ezt még kiegészíti természetesen Philip Lindsay is, aki szerintem most sokkal inkább első számú running backként fog majd részt venni a mérkőzésen a Dolphins ellen. Tehát továbbra is szerintem az, hogy most ez a versengés, az, hogy ki az első számú running back, ez nem tesz jót önmagában szerintem ennek a backfieldnek. Szóval az elmúlt három mérkőzésen nem szerzett touchdown-t, összesen van 4 touchdown-ja a Denvernek, és hát, ahogy mondtam, a Miami ellen fognak játszani, és szerintem hamar vezetni fog a Miami. Ezt úgy gondolom, hogy ez így meg is fog történni, és még azt se felejtsük, hogy Drew Luck szintén sérült is, tehát valószínűleg ez a meccs akár egy őrületbe is fulladhat. A Miami nagyon szépen ki tudja véreztetni ezt a Denvert akár nagyon hamar, akik bele lesznek kényszerülve egy passzpár bajba mondhatni, és szerintem nagyon erős Tuát láthatunk, aki már a mérkőzés elején akár dominálhatja a mérkőzést. Így a Denver csak szaladni fog az eredmény után, és talán kevésbé lesz szükség Melvin Gordonra és kvalitásaira, és azért hozzátéve az elmúlt három mérkőzésen 11-6 és 8 rush ötemtje volt, ez nem sok, és épp hogy átlagolja a 4 yardot, tehát nem is teljesít megfelelően. Szóval körülbelül nekem ennyi, én úgy gondolom, hogy Melvin Gordonban most erősebb az potenciál.
Nekem nagyon tetszik ez a pick, szerintem teljesen egyértelmű, és nagyjából mindent el is mondtál, néhány yard alapú adatot teszek hozzá. Egyetlen egy darab 100 yardos meccse van idén Melvin Gordonnak, és az elmúlt 3 meccsen futott 90 yardot, és elkapott 30-at 3 meccs alatt.
Én nekem is abszolút, nekem ez igen, amit Gergő is mond, hogy nem működik ezzel a Philippines is dolog Melvin Gordon meg ő köztel, nekem ez már amúgy megmondom őszintén, hogy így off-seasonben is ilyen what igazolás volt ez a Melvin Gordon, nem tudom, miért kellett ezt a Philip Lindsay, Royce Freeman dolgot megbolygatni, főleg egy ilyen, hát nem is tudom hova tenni Gordont, ugye a tavalyi év az azért nem sikerült rosszul, de hát a holdout az nem annyira sikerült neki, úgyhogy igen, hát most már csak azzal is alá lehet támasztani, ezt hiszen a gyorsan, amit Peti is elmondott, hogy az utolsó 3 meccse az kabaré volt, úgyhogy én szerintem ez a hétvégén is folytatódni fog.
És akkor nevezünk át az utolsó szegmensünkre, ami ezeket a játékosokat illeti, most beszélünk a sleeperokról. Zsolt, ki a sleeperod?
Az én sleeperem, őt hoztam már korábban, úgyhogy nem meglepő. Igazából mióta visszatért Antonio Brown, azóta minden héten mondanám rá szívesen, hogy sleeper, annyira akarom, hogy kiszakadjon már belőle végre valami, de nem, hát igazából a harmadik mérkőzése jön a Rams ellen, igazából azért sleeper ő nálam, mert már a Carolina ellen is ugye 8-szor volt targetelve, úgyhogy Brady már nagyon nézegette, azaz ebből 7 elkapása volt, ugye az pedig egy borzasztó nagy open field volt, ahol egészen touchdown-ig gyalogolt volna, csak ugye Brady kicsit túldobta, úgyhogy én továbbra is ugyanazt érzem Brownba, hogy nagyon megvan benne az, ami már egy igazi nagy robbantáshoz jó lenne, és most így én szerintem ez az ugye a 9. heti meg a 10. heti mérkőzés után megint elkezdik egy kicsit elfelejteni a tulajdonosai, hogy benne ez benne van is, ugye mindenkinél ott van a padon. Ugye a Rams-szel fognak játszani, erről a meccsapról már beszéltünk, és ugye ott van ugye egy Aaron Donald mellett egy szintén ismeretlen Jalen Ramsey, aki egészen elita posztján, úgyhogy ő pedig valószínű, hogy nem Antonio Brown fogja fogni, hanem a Godwin Evans párosból valakit fog leradírozni. Úgyhogy én úgy látom, hogy Brownra még több szerep hárulhat, és ugye ezt is beszéltük már korábban, hogy azért Brady nem ápol vele rossz viszonyt, és ugye már a Carolina mérkőzésen is látszott, hogy azért nézegeti rendesen, úgyhogy az én sleeperem az most, hát most is, mert ugye hoztam őt, én már mint sleeper, ő Antonio Brown.
Hát, én legszívesebben nem beszélnék Antonio Brownról többet, mert nagyon unom a topikot, de örülök, hogy végre legalább NFL és fantasy kontextusban lehet róla beszélni. Most ugye összetört megint valamilyen biztonsági kamerát, neki ment bicikli dobált, stb. Tehát úgy gondolom, hogy megint azért van Antonio Brown mögött egy kis jogi hátszél, ami a negatív kontextust is jelenti most ebben az esetben. Magában az, hogy a Rams, szerintem a Rams jó. Én nekem nagyon tetszik a Rams, és szerintem a év második felében még jobbak is lehetnek. Tampa ellen jár, ugye, akiknek a védelme az nagyon-nagyon elit, és hát Jared Goff sok siker innen, ha megúszott interception nélkül, nem tudom, küldött egy magyar dudvát, nem tudom, az egy csoda lenne szerintem. És sokat lesznek sokat lesznek szerintem a Tampa támadó egység a pályán, ami szerintem szuper, de most nem tudom elhinni, hogy az Antonio Brownnak kedvezem most. Nem tudom, egyszerűen nagyon jó volt arra, hogy jókat szerezzen, nagyon jó volt a change of pace, kicsit új rutokat hozni, de nem egészen benne most jelenleg azt a tipikus endzónos elkapásokat. Ez most jelenleg szerintem azért még mindig Evans lesz szerintem a leginkább használva az endzone. Ez az én biztos még, és szerintem touchdown nélkül, hogy mind a három wide receivernek elég alacsony a plafon. Tehát itt a touchdownon fog múlni minden, hogy ki lesz valóban releváns. Jó, ha kettőbe alkalmazott Antonio Brownnak, és van összesen négy elkapás, amin mondjuk Tillennek a múlt héten, nem üzenem Edemnek, hogy szia. Akkor azért teljesen sikerekedik ezeknek az elkapók. Igen, azt kihagyom, Zsolti. És Tillennek is teljesítvégé lett volna. De most az analógiát félretéve, ha nem jön TD, akkor én nem számítok egyszerűen Tampa Bay wide receivertől hatalmas teljesítményre, és én az endzone-ban tényleg azt látom, hogy Mike Evans az, aki az egyértelmű target. Nekem ez látszik jelenleg. Gergő?
Én várnék még egy kicsi időt Brownnal. Itt arra gondolok, hogy én egyetértek egyébként a sleeper mi voltával. Nem látjuk még szerintem, hogy mi lesz. Nem látjuk azt, hogy most ő be fog állni erre a 8 target, 7 elkapás, 60-70 yard, és akkor esetleg TD. Nem tudjuk, hogy ez lesz, vagy ennél lesz több, vagy kevesebb. És nekem nagyon furcsa, mert tényleg egy nagyon jó játékosról van szó, ezt senki nem vitatja el Antonio Browntól, éveken keresztül a liga egyik, hanem a legjobb elkapója volt, és szerintem Brady nem sleeperként gondol rá, hanem minden héten ő azt gondolja, hogy itt a boom játékosom. Egyébként van másik kettő is, sőt három is, mert most már Gronkot is nagyon használja, de hogy majd Antonio Brown lesz az, aki ezen a héten boomolni fog. Mondom, még egyszer gondolja ez Brady. És van benne ráció, tehát amilyen szépen lassan alakították ki ezt az új kapcsolatot, ha lehet ilyet fogalmazni, Gronk és Brady között, az egész csapat alakítottak ezt ki, nem csak ők ketten, mert ők ketten ugye hát ismerik egymásnak az összes szokását, még azt is, ami nem NFL-hez kapcsolható. De most ugyanezt kell szerintem megtenniük, hogyha komolyan gondolkodnak Antonio Brownban, és hogyha Antonio Brown is komolyan gondolja magát, hosszú távon gondolja esetleg itt a Tampánál magát. Szóval szépen lassan kell felhúzni, és az előző meccsen a Standard Ligában 3,1 pontot hozott, ezen a héten, már mint a tizedik héten 6,6-ot, miért ne hozhatna most 12-t, én simán elhiszem, van reláció, de én a kezdőmben azért nem merném betenni, mert én óvatos lennék vele, és még mindig azt várnám, hogy figyelnem kell egy kicsit, hogy milyen irányba mozdul el az ő teljesítménye, illetve az összhang közte és Bradyk között. Ezzel együtt szerintem Zsoltnak igaza van, és simán robbanthat ezen a héten.
Gergő, jöhet a te sleeperet.
Én egy kicsit restelem, de Green Bay játékost hoztam. Nagyon sokáig tudtam kerülgetni őket. Erre a múlt héten hoztam egy boomot Aaron Jones személyében, és hát besült, nem kicsit nagyon. Úgyhogy most hozok nektek egy sleepert, aki viszont majd boom számokat hoz, majd csak nézzétek meg. Ellen Lazard az én emberem. 33,5%-ban van csak rosteren egyébként az NFL ligákban, és biztos vagyok benne, hogy oda-vissza dobálták az emberek, amikor már lehetett hallani, hogy na, ilyenről visszajön, nem jön vissza, visszahozza a Green Bay, nem hozza vissza. Nem véletlen, ő a második számú elkapója a Green Bay-nek. És bár az Indianapolis védelme egyszerűen brutális, a 6. legkevesebb pontot engedik az elkapók ellen. Rodgers nem szabad leírni még egy ilyen jó védelem ellen sem, szerintem. A Green Bay hetek óta nem tud futni, úgyhogy muszáj lesz majd passzolniuk, és ahogy említettem, Lazard azonnal második számú célpont lesz. Ne is gyertek nekem Marquez Valdez-Scantlinggel, nagyon jó mélységi célpont, de nem a tipikus második számú elkapó. És visszatérése után én úgy gondolom, hogy simán fantasztikus lesz. Mivel sleeper, ezért nem merek mondani 15 pontnál többet, az is lehet, hogy csak 12-t kellene, de maradjunk ennél a 15-nél, aztán majd amikor 22-t hoz, akkor mindenki meg lesz elégedve, és még én hogy fogom ütögetni a mellkasomat. Azért vagyok egyébként ennyire magabiztos a dologban, mert eddig 3 meccsen játszott, az év első 3 meccsén, és 3 meccs alatt hozott 254 yardot és 2 TD-t, úgyhogy én nagyon bízom benne, és azért is emeltem ki az elején a Green Bay-t, mert ugye hát szívem csücskei, és szerintem Lazard fantasztikus játékos. Nem mondom, hogy VR1, mert messze nem az még, de az egyik alulértékeltebb VR2, és nagyon szüksége van a Green Bay-nek valakire, aki tud használni, úgyhogy szerintem Rodgers tömni fogja labdákkal.
Zsolti?
Igen, nekem nagyon tetszik, főleg ahogy megemlítette Gergő ezt a Marquez Valdez-Scantlinges dolgot, hogy igazából én is azt várom, hogy most ugye visszajött Lazard, és egyből, tehát instant be fog ugrani a wide receiver 2-be, és Rodgers keresni fogja, úgyhogy nekem ez nagyon tetszik, és én nagyon el tudom hinni azt, hogy Lazard így szépen ezen a hétvégén a fű alatt majd ő nagyon oda fogja tenni magát, annak ellenére is, hogy ugye az Indianapolis Colts védelem azért nem rossz, de összességében én nekem nagyon tetszik ez a Lazard dolog.
Jó, most megint én játszom a szkeptikust, elnézést kérek, de azért nem mutatott jó az elmúlt 2 mérkőzésen, az a, mondjuk úgy, 3 mérkőzésen, a Green Bay Packers összességében. Oké, San Francisco, hát kórházi csapat ellen rendben, hozták a kötelező sima győzelmet. A Vikings elleni meccs azért az nem mutatott jól. A Jacksonville Jaguars mérkőzés sem volt nagyon meggyőző, és hát azért be kell látni, hogy persze mi most is nagyon szépen dobálva vannak a yardok, és most azt mondom, hogy persze ez a 291, 294 és 315 yard, ez nagyon jól hangzik, viszont a futásban nagyon-nagyon visszaestek, és ez érződik, ez a hiány, úgy gondolom. És ami viszont érdekesebb, Gergő, talán, az azt, hogy azért egyre több a turnover is a Green Bay Packersben. Tehát ameddig nem volt az első 4 mérkőzésen egy sem, az utóbbi 5 mérkőzésen már volt 5. Tehát Nem mondom azt, hogy ok van arra, hogy bepánikoljanak a Green Bay Packers szurkolók, mert szerintem ez egy nagyon jó mérkőzés lesz, de amúgy nem vagyok optimista, hogy ez most feltétlenül egy Green Bay Packers győzelem legyen ez a mérkőzés, és abban főleg nem vagyok benne biztos, hogyha a Jaguars ellen csak 24 pontot tudtak hozni, a Vikings védelme ellen csak 22-t, bocsánat, a Jaguars ellen 24-et, a Vikings ellen 22-t, és a kórházi válogatott ellen 34-et, Még egyszer találkoztak nagyon erős defense-el szerintem, ami a Tampa Bay Buccaneers védelme volt, és csak 10 pontot sikerült összeszednünk valahogy. Azért előtte találkoztak első héten a Vikings defense-el, második héten Lions defense, oké. A New Orleans Saints defense-el találkoztak, ott azért 37 pontot összeszedtek, ami azért nem rossz. De amikor jó defense-el találkoztak, akkor nem voltak azért annyira meggyőzők. És most a San Francisco 49ers defense nem veszem ide, hiszen gyakorlatilag a teljes defense kiesett. Nem tudom, hogy annyira jól fognak-e működni. Én ebben most annyira nem vagyok biztos, és főleg úgy, hogy Lazard IR-ról jön vissza, sok kihagyás volt, az első negyedek az biztos, hogy arról fog szólni, hogy lerázza a rozsdát, csak szépen kis egyszerű rútokat fog futni. Nem. Én ezt most sleeperként, most egy kicsit kötözködöm ezzel. Én ebben nem látom most annyira az upside-ot.
Jól teszed, hogy kötözködsz, ezért szeretek veletek beszélgetni, úgyhogy én ezt nagyon élvezem. És őszinte leszek veled, mint Green Bay szurkoló, nagyon fázom az Indianapolis elleni meccstől, ahogy már az adásban egyszer emlegettem, nem érzem elég fizikálisnak ezt a Green Bay-t, se védelem, se támadó oldalon. Viszont még egy utolsó gondolat Lazardhoz kapcsolódva, és az emlegetett elmúlt három meccshez, nem tudom, hogy melyiken láttad Lazardot a pályán.
Jó, oké. Rendben. Meglátjuk, milyen impaktja lesz. Oké, én is hoztam egy sleepert, ez pedig DeAndre Swift. Én rajta vagyok ugye ezen a vonaton, és nagyon örülök annak, hogy Swift elkezdett jól működni, és megvannak a lehetőségei. Ez szerintem nagyon jó. Az elmúlt mondjuk úgy, hogy 5 mérkőzésen már 10 körüli volt az átlagos carry-jének a száma. Mi mindig több van benne, úgy gondolom. Viszont nagyon jól átlagol. Tehát nagyon jó 5 feletti átlagot hoz, fantasztikusan effektíven fut. És ugye múlt héten már Washington ellen, ami azért egy nagyon jó front seven, 81 yardot hozott 16 futásból, az 5,06 átlag yard, nagyon jó, nagyon jól fut. És ami még inkább megfogja a szememet, az pedig az, hogy nagyon jól kap el, és használják a passzjátékban is. Tehát csak a múlt héten 5 elkapása volt, 5 targetből. Nagyon rendben van, elkapott touchdown-t hozott, eddig csak egy touchdown-t hozott az elmúlt 3 mérkőzésem, és a Carolina ellen fognak menni, ahol nem tudjuk, hogy Teddy Bridgewater ugye lesz a pályán, szerintem nem lesz, én úgy gondolom. Ami azt jelenti, hogy csere quarterback, nem tudjuk, hogy milyen hatással lesz a csapatra, Robbie Anderson nálam akkor így majdhogy nem felejtős, fogalmunk sincs, hogy mi fog történni DJ Moore-ral, mennyire tudnak a pályán maradni, sok lehetőség Staffordnak, onnantól lehet sokat futni, és akármikor elkezdődik a clock management, ez DeAndre Swift mérkőzése lehet, úgy gondolom. Tehát minden adott számára, hogy ez jól működjön, és ne felejtsük, hogy most a Carolina engedi a legtöbb fantasy pontot a futóknak. Szóval én úgy gondolom, hogy ez a 4,7-es átlag yard, amit őt összehoz a futásokban, DeAndre Swift, ez szerintem optimizmusra ad okot, és a fantasy pontok szintjén is látszódni fog. Én most neki legalább egy touchdown-t el tudok képzelni, és úgy gondolom, hogy most 100 yard fölé is kerülhet. Úgy gondolom. Szóval most azt mondom, hogy sleeper DeAndre Swift, de ez nekem még akár egy boom is lehet, szóval én most a Swift vonaton vagyok.
Nekem tetszik nagyon, egyre jobban látszik a koncepció, jobban akarják használni, a passzjátékban ugyanúgy megtartották, mint ahogy az év elején, növelik a futásvolument, én szimpatizálok a futóval, magával, gondolok itt DeAndre Swiftre, és szurkolok neki, hogy idén már nem lesz meg az 1000 yard, de esetleg jövőre legyen meg, ugyanis én szeretem ezt emlegetni, ezt a statisztikát, hogy az utolsó 1000 yardos futója a Lionsnek az Reggie Bush 2013, és előtte nem is tudom már, hogy mikor volt ilyen, valamikor a 2000-es évek elején lehetett 1000 yard fölött egy futó a Lionsnál. A Lions hagyományosan nagyon gyengén futó csapat, és én egy kicsit szurkolok nekik, hogy végre megtalálják azt a saját futójukat, aki tudják tömni labdával. Én szerintem lehet ez DeAndre Swift, és hogyha DeAndre Swift lesz az,
ugye csak jövőre itt az 1000 yardot figyelembe véve, akkor nekünk fantasyban idén már sokat fog segíteni, ugyanis látszik, hogy folyamatosan egyre jobban akarják használni, úgyhogy nekem nagyon tetszik ez a pick, és szerintem hosszú távon jó lehet ez a futó.
Zsolti?
Adom, nekem van is egy nagyon nagy dilemma most így a hétvége előtt, ugye egy ligában megvan nálam a Swift, és vagy rajta agyalok, vagy Antonio Gibsonon, ugye ő a másik, aki így bedurrantotta magát így a James Robinsonon és a rookie running back-ek berkén belül, úgyhogy nem tudom, nekem is nagyon-nagyon tetszene ez a matchup, csak valahogy úgy még nem is tudom, mint hogyha talán még nem hinném el DeAndre Swiftet, pedig más már csonélkül rászolgált arra, hogy ez megtörténjen. Úgyhogy ez még nekem ez itt nagyon nagy kérdés, bár amúgy itt most Petinek ez a meg Gergőnek is ez a sleeper elemzése, ez tök jól sikerült, úgyhogy lehet, hogy megveszem őt a hétvégére, és kipróbálom. Ugye még annyi lehet itt a kérdéses, hogy ugye nem csak a Carolina oldalán Teddy Bridgewater a kérdéses, hanem ugye Matthew Staffordnak is van valami nyűgje, úgyhogy az is jó kérdés, hogy ő tudja-e vállalni a játékot, tudnak-e haladni a megszokott módon, vagy nem. Hogyha Matthew Stafford játszik, és Teddy Bridgewater nem, akkor én abszolút el tudom képzelni azt a medret ennek a mérkőzésnek, amiről Peti is beszélt, úgyhogy akkor meg fogom tenni ezt a kezdőbe berakást. Máskülönben, ha Matthew Stafford nem játszik, akkor azért el fog gondolkodni, ugye már csak abból az aspektusból is, hogy Peti is mondta, hogy nagyon jól használja a Stafford passzjátékban is, és nagyon tudja Staffordot, hogy kell használni, tehát ez pedig még jobban bizakodásra akkor Swift részéről, úgyhogy igen, nekem is tetszik nagyon, nem is biztos, hogy sleepernek mondanám már Swiftet, hanem lassan amúgy szerintem beszélgethetünk úgy róla, hogy simán ott van a running back-eknél az elején, és hogyha ő nem hoz mondjuk ilyen 10 pont magasságát standardligában, akkor már egy rosszabb hétvégéje volt, tehát ez a sleeper kategória, ez már nem is biztos, hogy mondjuk ráillik.
Igen, ebbe igazat adok. Na jól van, srácok, még lesz a csütörtök, vagy hát péntek hajnalban egy mérkőzés, ez az Arizona Cardinals Seattle Seahawks mérkőzés lesz. Hát én egy nagy tűzi játékot várok megint, és hát nem is meglepetés, de mindenképp Cardinals győzelmet. Én úgy gondolom, hogy most gödörben van a Seahawks, ahogy említettük, és ezt ki is fogja használni a Cardinals, és itt most azt mondom, hogy nem is lesz egy vagy két touchdown. Hát biztos, hogy egy touchdownon kívül lesz a Seahawks a mérkőzésen. Ezt úgy gondolom, hogy ez így megtörténhet. Szerintem ez a Hail Mary ez még több önbizalmat öntött Kyler Murray-be, meg az elkapóiba, DeAndre Hopkins-ba. Szóval a Cardinals részéről szerintem Kyler Murray kezdő. Hát a running back-eknél, hát nehéz kérdés megint, de most azt mondom, hogy Kenyon Drake kezdő, és Chase Edmonds-ra most azt mondom, hogy nem kezdő, és azért, mert szerintem nem lesz szükség annyira elkapásokra a running back-ek oldaláról, mert amit lehet, azt egyszerűen az elkapoknak fogják dobni. DeAndre Hopkins kezdő, Christian Kirk kezdő, és most azt mondom, hogy Larry Fitzgerald is kezdő. A tight end-eknél sleepernek tartom Dan Arnoldot, és hogyha áttevezünk a Seattle Seahawksnak a veretes névsorára, amik kvázi csak Russell Wilsonból áll. Wilson kezdő, minden héten kezdő. A running back-eknél úgy gondolom, hogy csak Carlos Hyde a kezdő, hogyha ha ő egészséges. Persze, hogyha Chris Carson is pályára lép, amire az egy kicsi az esély még, akkor ő is egyértelmű kezdő. A wide receiver-eknél Metcalf és Lockett is kezdő. És úgy gondolom, hogy az összes többi játékoshoz nem érdemes hozzányúlni, túl nagy a kockázat bennük. Ugyanis azért az a Cardinal secondary nem rossz, sőt, nagyon jó. Így akár, hogyha gondolkozunk defense-ba, akkor az Arizona Cardinals defense-en én személy szerint úgy gondolom, hogy érdemes elgondolkozni. Mit gondoltok, srácok, erről a mérkőzésről és a választott játékosokról?
Én a választott játékosokban teljes mértékben egyetértek. Az Arizonának a Titan-jeitől egyébként én egy kicsit félek, szóval nem vagyok benne biztos, hogy ez a volumen ez megmarad. Ezzel együtt egyértelműen akár is sleeperként lehet róluk beszélni. Nem említenék meg más játékost így név szerint. Szerintem ezeket gyönyörűen levezetted. A legfontosabb kérdés, még ezt kiemelem azért, itt a futói az Arizonának, és én is egyet kell, hogy értsek veled. Én már a múlt hétre is, a 10. hétre is Kenyon Drake-et gondoltam kezdőnek. Bizonyított is, szerintem ezen a héten is Kenyon Drake lesz az, aki jobban teljesít, én is őt kezdetném. Összességében én szorosabb meccsre várok viszont, mint te. Az Arizonának most már valamit a Seattle-nek most már valamit kezdenie kell magával. Egyszerűen az elmúlt hetek teljesítménye az nem hozzájuk méltó, vagy mondjam úgy, hogy nem Russell Wilsonhoz méltó az, amit mostanában csinál. Úgyhogy én itt egy szoros parás kis csatára várok. Sok ponttal, ahogy mondtad, Peti, és már most azon gondolkodom, hogy hogyan fogok holnap fennmaradni. Ja igen, ti, akik hallgattok minket, azt tudnatok el, mi ezt szerdán este vesszük fel, úgyhogy én most már szerdán este gondolkodom azon, hogy csütörtökről péntek hajnalba hogyan fogok felkelni, és hogyan oldom meg majd a pénteki munkát, valószínűleg sok alvással péntek délután. Én nagyon várom ezt a mérkőzést.
Zsolti?
Én is nagyon izgatott vagyok, és nagyjából mindenkivel egyetértek, akiket mondtatok, hogy kezdessük. Én is amúgy szoros mérkőzést várok, úgyhogy hát igazából annyi, hogy a Titanekben én sem merülnék bele semmiféleképpen, nem. Figyeljétek mindenképpen Chris Carsont Seattle oldalról, mivel ő elméletileg még ugye mindig ilyen van, ráadásul unlikely Adam Schefterék szerint, úgyhogy Carlos Hyde vonalra itt visszakanyarodva, ő nagyon nagy szerepet kaphat ezen a mérkőzésen, hogyha Carson ténylegesen nem kerül az IR-ről és nem tud játszani, úgyhogy őt nagyon adom. Azt is olvastam, hogy Tyler Lockett is egy kisebb sérüléssel bajlódik, annak ellenére pedig játszani fog, ám ez biztos, hogy ki fog hatni a teljesítményére, és Peterson ugye biztos, hogy Metcalfot fogja fogni, úgyhogy van kérdés, még azért a meccsapokat nagyon át kell nézegetni, most így nagyon bele tudnék merülni, de most így nem, most nem erről van szó, úgyhogy de összességében szumma-szumára nagyon várom ezt a mérkőzést.
Zsolt, szombati epizódra majd bőven lesz időd összeszedni ezeket a meglátásokat, és majd várjuk is tőled. Szuper! Jól van, uraim, köszönöm szépen, hogy végig tekinthettük ezt a Week 10, és elkezdhettük a Week 11-nek a feldolgozását is. Köszönöm szépen mindenkinek, aki meghallgatott minket, mindenki kövessen minket, lájkoljon, segítsetek növekedni nekünk, csatlakozzatok a Discord szerverünkhöz, nagyon jó a hangulat, nagyon sok ott a kiabálás, dű, agresszió, de egyben nagyon megértő és jó közeg is van, akik mindig is kisegítik egymást tanácsokkal és meglátásokkal. Szóval csatlakozzatok hozzánk oda is, ha gondoljátok, chaten 0-24 órában igyekszünk nektek segíteni és válaszolni kérdéseitekre, vagy csak szimplán szocializálódni akartok már fantazival kapcsolatban. Nekem már például a feleségem baromira unja, amikor megszólalok a fantasy kapcsán, nem tudom, hogy ti hogy vagytok, srácok. Igen, szitokszó már, amikor a fantasyt kimondom, ott egy safe space, lehet jönni nyugodtan beszélgetni hozzánk ezzel kapcsolatban. Nagyon sok tervünk van még, ezekről majd lehet, hogy a szombati műsorban ejtünk egy pár szót, szóval addig is mindenki vigyázzon magára, mindenki szépen állítsa be a fantasy csapatát, és segítünk a további lépésekbe természetesen, ahogy szoktunk, és nem felejtsétek el a legfontosabbat, a fantasy futball lehet, hogy nem valós, de a győzelmi és vereség az. Sziasztok!
Sziasztok!
Atya, sziasztok!